Pál apostol mondja, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, virág vasárnapi ünnepi istentiszteletünkön a 331-es éneket fogjuk majd énekelni, szépen elosztva a 4-es versig, fennállva az első versét énekeljük a 331-es énekünknek. Keressük ki tehát 331-es dicséretünket, az első verse így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek a második és a harmadik verseit énekeljük imáron leülve, 331-es ének második és harmadik versei: Ó Szentegyház, hívek boldog országa!
Nem jön királyi, fényes bíborban, nem fegyverekkel, zörgő táborban.
A mi virágvasárnapi ünnepi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Felelevenedik előttünk a kép az ének nyomán is, Urunk, ahogy bevonultál királyként Jeruzsálembe. A te dicsőségedet, lényet hordozta. Nem kellett hadsereg, nem kellett pompa, nem kellett fényes ruha és paripa. Jöttél Szamárháton, a legalázatosabb, a legtisztább szívvel, de a te lényed sugározta az Isten dicsőségét, királyságot vonzó hatalmát. Jöttél és kínálod magadat ma is a népeknek, hogy jöjjenek a te királyságodba. Urunk, te végezd el a mi lelkünkben, a mi szívünkben, hogy a te királyságod nekünk vonzó legyen. Olyan sokan vágynak arra a békességre, amit csak te adhatsz meg. Olyan sokan vágynak bűneik bocsánatára, hogy a lelkükben az a sok vádló szó elhallgasson a kegyelem által. És mégis nem hozzád jönnek, hanem másut keresnek. Kérünk téged, hogy a te kegyelmeddel, lelkeddel, igéddel hívd magadhoz mindazokat, Urunk, akik a te szavadnak engedni fognak. Jöjj ide ajkára is, jöjj ide közénk is, jöjj és vonj minket is magadhoz egészen közel, be a te királyságodba, és hadd éljük át, hogy a veled való közösség a legcsodálatosabb dolog. Hadd legyen nekünk nagyon drága, és legféltettebb kincsünk, hogy hozzád tartozunk, hogy veled van szövetségünk, hogy te vagy Istenünk, megváltó, drága Urunk. Így vonj magadhoz, és ments meg mindeneket, Urunk. És az, hogy a te királyi bevonulásod az bennünket megérintsen, meghódítson, megmentsen. Rábízzuk a gyülekezet szenvedőit, hadd kérünk a gyászoló szívűekért, akik majd megállnak a jövő héten a ravatalnál, könyörülj az ő fájdalmukon, a gyászuk terhén, ajándékozd meg őket mennyei reménységgel, vigasztalással. Ugyanígy kérünk a betegjeinkért, a műtétesekért, a szenvedőkért. Cselekedd meg hatalmadból, hogy az ő nyomorúságban levő életük kegyelmedbe meggyógyuljon. Segíts fel őket, hozd őket a közösségbe, vond őket is magadhoz. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy közöttünk. Szólíts meg, tedd ígédet élővé, hatóvá, személyessé. Téged várunk ma is. Ölelj át és érints meg. Amen. Kedves testvérek, maradunk a sorozatunkban, de egy picit előbbre ugrottunk a János evangéliumában, úgyhogy ma vesszük a János evangéliumából a világvasárnapi történetet, és akkor majd az ünnepek után folytatjuk az evangéliumot, ahol a sorozatunkban tartunk. Hallgassuk tehát a mai igét. János evangélium a 12-es fejezetéből, a 9. verstől fogom olvasni a 19-ig. Tehát János 12, 9-estől a 19-esig fogom olvasni. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van és oda mentek. Nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és miatta hittek Jézusban. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig szerzett egy fiatal szamarat, és felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamárcsikon ülve. Tanítványai mindezeket először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokasság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Azért is ment elé a sokaság, mert hallotta, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz, látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ünnepő gyülekezet, Jézus Krisztusnak a királyságát nagyon sok bibliai ige hirdeti. A tanítás is szól erről az apostoli levelekben, több helyen előjön az evangéliumokban, ugye a napkeleti bölcsek királyként hódolnak a megszületett megváltó előtt, a Pilátussal való beszélgetésben is előjön, hogy ő király, helyben hagyja Pilátust, hogy igen, ő király. De ha megnézzük, hogy hányszor demonstrálja magát Jézus királynak, akkor azt látjuk, hogy nem sokszor. Ővel nem hivalkodik, ővel nem tolakodik. A virágvasárnapi bevonulás azonban olyan, amikor ő királyként mutatta be magát, királyként vonult be, és láthatták meg az ő királyságát. És a virágvasárnapnak megvannak a maga kérdései, amiket nekünk feszít ez az ünnep, ez a mai ünnep, úgyhogy a mai címünk így fog hangozni, hogy a király kérdései. A király kérdései. Jézus Krisztusnak a virágvasárnapi bevonulása pontosan a fordítottja annak, ahogy egy világi király bevonult volna egy fővárosba. Egy világi király a legdélcegebb paripát vette volna elő, mindenféle fanfárokkal hirdette volna a saját dicsőségét, és sereggel jött volna, hogy nekem hatalmam is van. Mindenki térdre. Nézzétek meg ezt a bevonulást. Az ő dicsőségét az ő lénye hirdeti. De egészen más ez a dicsőség. Nem ő szerezte magának. Nem toborzott fanfárokat Jézus, hogy akkor most itt nem trombitáljatok meg, hirdessétek a dicséretemet. Nem szerzett lovat. Nincsen hadsereg, egészen szelíden, szamár háton vonul be. És Jézus Krisztusnak a királyságát nagyon-nagyon sokan nem értik. Akkor sem értették. Emlékeztek, hogy Heródes, akihez mennek a napkeleti bölcsek Jézus születésekor, teszik föl a kérdést neki, hogy hol van a zsidó király, aki most született. Ugye meg van döbbenve, egy másik király, konkurencia. Nem érti, hogy a messiás király az hogy is király, hogy fog uralkodni. Konkurenciát lát benne, és ugye el is küldi a seregeit, hogy Betlehem környékén minden két esztendősnél fiatalabb fiú gyermeket öljenek meg. Amikor Jézus Krisztus igéje ma szól, amikor az ő királysága ma próbál a mi szívünkbe behatolni szelíden, és vonni bennünket Jézus Krisztushoz az ige, ma is nagyon sokan nem értik, hogy is király ez a Jézus. Hogyan uralkodik, hogy lehetek az ő királyságának a tagja, pedig ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Nézzük a tanítást. Az első pontunk, ahonnan indulni kell, hogy Jézus Krisztus nélkül a bűnbe esett ember igazából milyen királyság alatt van. Ki a királya a Jézus nélkül élő embernek? A Sátán. Ez az, amit nagyon sokan talán megdöbbennek és visszariadnak, hogy ilyent mondok. A Biblia ezt mondja. A Jézus Krisztus nélkül, az Isten nélkül élő ember, a bűnbe esett embernek az élete ura, az ördög. Oda került a hatalma alá. Az ördög és a bűn rabszolgája. És ugye tudjátok, mi a szolga meg a rabszolga között a különbség, ugye az ókorban voltak szolgák is, rabszolgák is. A szolga az felmondhatott, ha nem tetszett az ő ura, mert nem volt a tulajdona a gazdájának. A rabszolga nem mondhatott fel, mert ő tulajdona is a gazdájának. Amikor Jézus beszél arról, hogy aki a bűn cselekszi, az a bűn szolgája, sajnos a magyar biblia fordítások nem pontosan fordítják, hogy rabszolga van az eredetiben. Tehát Jézus nélkül a bűn rabszolgái vagyunk. A Sátán a gazdánk, az ő tulajdonai vagyunk. És az a királyság, amiben az ember él a megtérése előtt, az egy rettenetes királyság. Gondoljátok el, hogy mégis mennyire más, hogy akarja ezt a Sátán láttatni velünk. Embereknek a milliárdjai a bűn gyönyörűségétől lihegnek, és vonzódva, tobzódnak azokban a dolgokban, amit ez a világ istentelenül kínál, a bűn gyönyörűségét kínálja, és ez rengeteg embernek vonzó, mert nem látnak tisztán. A Sátán egy zsarnok király. Nem szereti az övéit, nem azért kínálja a bűn gyönyörűségét, hogy jól lakassa vele az embert, hogy boldoggá legyenek az övéi. Nem, hanem hogy elpusztítsa őket általuk. A Sátán tudja, hogy a bűn zsoldja a halál. Jézus azt mondja a János 8-ban, hogy embergyilkos volt a kezdettől fogva, nem állt meg az igazságban, nincs benne igazság. Tehát a Sátán gyűlöli az övéit. Ne gondoljátok, hogy azok a látványosan nagy bűnösök, akik a világ útján járnak, azok boldogok, nem boldogok. A Sátán megfizeti ezzel, azzal, amavval az övéit, de ezek nem boldog emberek. Nincs békességük, nyugtalanok. A Sátán királyságában nincs igazi öröm, és az ember lelke nem tud igazán felszabadultan élni. Tönkre teszi az övéit, és a végén a kárhozatba dönti őket. Gyűlöli az övéit. Rettenetes annak a királyságnak a polgára lenni. De megtérés előtt mindenki abban a királyságban van. Amikor Jézus Krisztus jön, ebből a sátáni uralomból, a bűn hatalma alól, az istentelen állapotból próbálja megmenteni az embert, és hívogatni az ő királyságába. Az ő királyi uralma alá. És most tegyük fel a kérdést, ez a másik pontunk, hogy milyen Jézus Krisztusnak a királysága. Tegyük melléje, hogy hadd lássuk a kontrasztot. Van egy gyönyörű ige a Máté 11-nek a végén, ami talán a legjobban mondja el, hogy Jézusnak milyen a királysága. Máté 11:28-30-ig olvasom. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Csodálatos ige, és csodálatosan elmondja, hogy Jézus Krisztusnak a királysága milyen. Ő szereti az övéit. Ő nem zsarnok király. Az ő igája, ugye az iga, amit a szántó ökörnek a nyakába tettek, az igazából neki nem volt jó, mert kicsit feltörte a nyakát, és régen nem voltak olyan finom anyagból készült hámok, akkor még nem találták ki a szügy hámot, ugye egy ilyen kis fakeretet csináltak az ökörnek, azt rakták a nyakába, arra tették a köteleket, rá ugye az ekét. És Jézus mond egy ilyent, hogy az én igám az kedves, az én terhem az könnyű. Tehát Jézus Krisztus királysága alá tartozni, az nem egy megterhelő dolog, hanem egy felszabadító, örömteli dolog. Jézus tanítványának lenni kedves dolog, kedves életet él. És hogy hívja a másik királyságból az embereket, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. Benne van ebben a hívásban, hogy milyen az ő királysága. Felszabadít a megterhelt, a bűnnel megterhelt életből. Kegyelmet ad, békességet ad. Ha te életed meg van fáradva, meg van terhelve a bűnnel, vádol a lelkiismereted, nincs békességed, menj Jézushoz, mert abban a királyságban te békességet találsz, kegyelmet kapsz. Jézus Krisztus az emberek életébe igazi örömet fog hozni, és a léleknek olyan nyugalmat, amire valóban vágyik az embernek a lelke. És Jézus nem zsarnok, ahogy mondtam az előbb, hogy szereti az övéit, mégpedig örökké való szeretettel. Az egyetlen királyság, ahol a király szolgál az övéért, még a legkisebb alattvalójáért is. Jézus Krisztus a királyok királya adta az életét nagypénteken az ő alattvalójért, az övéért. Ő föláldozta magát azért, hogy aki ő hozzájön, ennek a királyságnak polgára lehessen, tagja lehessen, békességet kaphasson, bűnbocsánatot nyerjen. A szívébe és a lelkébe olyan nyugalom szálljon, és olyan mennyei örökséget kapjon, amit semmilyen más királyság nem nyújt. Jézus Krisztus királysága páratlan királyság, és ő, mint király, a legcsodálatosabb, páratlan király. De Jézus Krisztus királyságának megvannak a követelményei. Ne gondolja mindenki azt, hogy akkor csatlakozom Jézushoz, és akkor ez semmilyen változással nem jár, csak kapok, kapok, kapok. Nagyon fontos ezt is látni, hogy Jézus Krisztus királyságának megvannak a követelményei azok számára, akik jönnek Jézushoz, hogy ennek a királyságnak a polgárai akarnak lenni. Ebben a királyságban minden a király szavától kell, hogy függjön. Itt nem élhetünk az önző szívünk vágyai szerint. Aki keresztény életet akar élni, és aki így gondolja, hogy ő keresztény, az ne gondolja, hogy akkor életek a bűnös vágyaim szerint, életek teszt szerint, járhatom a gonoszságnak, a világnak útjait ugyanúgy, ahogy Jézus nélkül, csak hát én kapok akkor Istentől kegyelmet meg békességet. Nem így van. Jézus Krisztus királysága követelményeket támaszt az ember felé. Ha a Bírák könyvét olvassátok, van egy visszatérő mondat a Bírák könyvében, háromszor vagy négyszer is ismétlődik, lehet, hogy ötször is, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit akart. És hogy aztán a Bírák korát követi a királyság kora, de a Bírák korában, amikor Isten bírákat adott Izrael népének, és azok szolgáltatak igazságot, újra és újra előjön ez a mondat, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit akart. Testvérek, ez a legördögibb dolog, amikor nincsen király. Legalábbis nem Jézus a király, és ilyenkor a sátán, ugye, mert ő olyan király ravasz, hogy háttérbe húzódik, elíteti az övéivel, hogy nem is vagyok, nem is létezem, te csináld azt, amit akarsz. De ez az ördögnek a királysága, mert a megromlott ember azt tudja csinálni csípőből, amit az ördög akar. A 20. században élt egy rettenetesen gonosz ember, Aleister Crowley, őt tartják a 20. század legnagyobb sátánistájának, jól emlékszem, 1947-ben halt meg, mindenféle gonosz bűnre buzdította az embereket, hogy éljék csak ki a mindenféle legsötétebb vágyaikat is. Tudjátok, mi volt Aleister Crowley-nak a jelmondata? Tedd, amit akarsz. Ez volt a sátánistának a jelmondata. És ez ugye olyan pozitívan hangzik, ma is nagyon sokan mondják, hogy hát csinálj azt, amit akarsz. Mert hát neked az a jó. Nem az a jó. Az az ördög királyságában van. Ha ezt fogja neked a sátán, hogy csináld, amit akarsz, akkor jusson eszedbe Crowley. Hát a legnagyobb sátánistának ez volt a jelszava. Ő így élt. Nem akarunk oda kerülni, ahova oda került. Ő. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit akart. Nagy kérdés, hogy van-e király a te életedben, de olyan király, aki békét ad, kegyelmet ad, akinek a királyság alatt nem nyögsz, nem megterhelve vagy, hanem felszabadultan, békességben. Jézus Krisztus királyság az egyetlen ilyen királyság. Nehogy azt csináld, amit akarsz. Az emberek többsége nem tudják, hogy nekem nem az a jó, amit én akarok. Az emberi lélek úgy van megteremtve, hogy az a jó, ha föladom a saját önző vágyaimat, és Isten akarata szerint kezdek el élni. Akkor teljesedik ki az ember. Így alkotta meg Isten az embert. Így vagy megteremtve te is. De jön a sátán, és ő sugja neked, hogy tedd, amit akarsz. De jön Jézus is, és azt fogja neked mondani, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. És vegyétek fel az én igámat. Az én terhem könnyű, az én igám kedves. Jézus ezt mondja, így hív magához. Jézus Krisztusnak a királysága, egy csodálatos királyság, és vonzza az embereket, hogy onnan jöjjenek ő hozzá. A kérdés, a címünk az, hogy ugye a király kérdései, és mondtam a bevezetőben, hogy ez az ünnep nagyon sok kérdést nekünk feszít, nekünk szegez. És ezek a kérdések, amiket az ünnep hordoz magában, ezek valójában a király kérdései. Innen a cím is. Mi az, amit Jézus Krisztus, a királyok királya kérdez ma tőlünk? Tőled is. Nem csak én tőlem. Az első kérdés, hogy akarsz ennek a királyságnak a polgára lenni? Ez egy döntést igényel. Jézusé akarok-e lenni? Rengeteg ember van a népegyházakban, a mai keresztény világban, aki csak így oda csapódott. Itt nem elég papíron kereszténynek lenni. Nem elég papíron reformátusnak, katolikusnak, evangélikusnak, stb. Lenni, mert nem az számít Isten szemei előtt az ő királysága tagjainak. Szívbeli döntés, szívbeli megtérés, Jézus Krisztus életemben a életemnek a behívása, tehát ezek meg kell, hogy történjenek. Ha nem választom őt királlyá, akkor nem akartam az ő királyságának a polgára lenni. A köszöntő ige egyébként a Filippi 3:20-as igéje volt. Pál apostol mondta azt, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. A polgárjog, ez az ókorban így hívták az állampolgárságot. Emlékeztek, hogy Pált nem korbácsolják meg Jeruzsálemben, mert mondja, hogy ő római polgárjoggal rendelkezik, mindenki hátrább lép, hogy jaj, akkor nem bántjuk. A római polgárjoggal rendelkezőket a római birodalomban kiváltságok övették. Nem lehetett bírósági tárgyalás nélkül megkorbácsolni. Sőt, nem lehetett elítélni tárgyalás nélkül. Aki római polgárt így engedély nélkül törvénytelenül megbotoztatott, nagyon komoly büntetést kapott. Amikor Pál hozza ezt a képet, hogy a hívő embernek a mennyországban van polgárjoga, állampolgársága. A hívő ember Jézus Krisztus királyság alá tartozik, annak a királyságnak az állampolgára, annak a királyságnak a védelme alatt áll, Jézus Krisztus alattvalóinak a kiváltságait érvezi. Ez csodálatos dolog, hogy oda tartozik, nem a pokol királyához. Nem csak egy földi ország állampolgára, hanem a menny örök királyságának az állampolgára. Amikor döntünk, mert ez az ünnep fölteszi nekünk ezt a kérdést, akit erről szól, hogy akarsz-e Jézus Krisztus királyságának az állampolgára lenni. Egy örök királyságnak a védelmében lenni, élvezni Jézus Krisztus tanítványának a kiváltságait, Isten oltalmát, szeretetét, a kegyelmét. Nagyon fontos kérdések ezek. Aztán megkérdezi az ünnep tőlünk, hogy akarsz-e engedelmeskedni. Ez a királyság, ez nem úgy van, hogy akkor csak úgy jövünk, aztán élhetjük a magunk életét. Nem, itt át kell adni a kormánykereket Jézusnak. Aki nem akar az Úr Jézusnak engedelmeskedni, az valójában nem akarja ezt a királyságot. Az az opció nincsen meg, hogy akarom is a királyságot, meg a védelmet, meg a kegyelmet, meg az üdvösséget, meg a bűnbocsánatot, ja, de nem akarok szót fogadni Jézusnak. Tehát ez a kettő így nem kombinálható. Akarsz engedelmeskedni. Ezt neked kell eldöntened. Kellene neked ez a királyság, és a királyságnak feléd támasztott követelményeit elfogadod-e? Akarsz engedelmeskedni az Úr Jézusnak? Itt nem azzal, hogy akkor utána azt csinálok, amit akarok, meg oda megyek, ahova akarok, a züllésnek, a kicsapongásnak az útjaiba is. Nem. Ebben a királyságban más mérték uralkodik. Annak igent akarsz-e mondani. És nagyon sok mindent nyújt ez a királyság. Ezt is figyelembe kell venni, és megkérdezi tőlünk a mi királyunk, hogy akarsz-e békességet? Akarsz-e a lelkednek nyugalmat? Ez csodálatos dolog Jézus békességében élni. Akarsz-e a bűneidre bocsánatot? A kegyelem az egyik legdrágább kincse a hívő emberek, hogy megbocsáttattak az én bűneim, az ő nevéért. Nem vádol a lelkiismeret. Megállhatok majd az Isten trónus előtt az utolsó napon, az ítélet napján, és azt fogja mondani a mennyei atya, hogy jöjjetek atyámnak áldottai, örököljétek az országot, ami nektek készítetek, mert befogadtátok Jézust, elfogadtátok a felkínált kegyelmet. Akarom-e azt a kegyelmet? Akarok-e mennyei örökséget? Ezt mind kínálja a polgárainak ez a királyság. És a végére hagytam a legfontosabbat, hogy elfogadod-e Jézus Krisztust királynak. Itt nem hagyhatjuk meg saját magunkat a trónon. Ha Jézus Krisztus királyságának igent mondasz, akkor neked kell leszállni a trónról. A háttérben ugye a sátán a királya mindenkinek, akinek az élete még nem tartozik az Úr Jézushoz. De valójában a sátán olyan ravasz, hogy ő elbújik hátulról, így marionett figuraként irányít, de téged ültetett a trónra. Te döntesz. És elíteti veled, hogy hát, hogy te irányítasz. Ez a te életed, tedd azt, amit akarsz. Króli be is vette ezt a hazugságot. Te beveszed. Ha Jézust akarod királynak, akkor száll el trónról. És add át az életed első helyét az Úr Jézusnak. Akkor nyer a te lelked igazi békességet és nyugalmat. Előbb nem. És az utolsó pontunk, hogy nézzétek meg ennek a történetnek a szereplőit. A világvasárnapnak megvannak a szereplői, és a világvasárnapi ünnepnek lehet így fogalmazni, hogy Jézus királysága megnyilvánul, és a királyságban és a királyság mellett ott vannak a különböző szereplők, sokat mondó üzenettel az ő életük. Először is ugye ott van a király, Jézus Krisztus. A szemléledőt lenyűgözte a korabeli zsidóságot Jézus jövetele. Letépték a pálmaágakat. Az eredeti nyelven ugye ez a pálmák vasárnapja, a magyar nyelven ugye virág vasárnapként honosodott meg, de tehát a pálmákról volt szó. Letépték a pálmaágakat, hogy kifejezzék a hódolatukat, az örömüket. Jött egy olyan király, akire a lelkünk vágyik. Áldott, aki az Úr nevében jön. Ő tényleg áldást hoz. Nem zsarnokoskodik, nem adót szed, nem hatalmaskodik szeretted, hanem azt adja, amire szükséged van. A bűneidre bocsánatot, a szívednek nyugalmat, békét, örök életet. De jön, és át akarja venni életednek a kormány kerekét, mert nem jó, ha a te kezedben van. Akkor tönkre megy az életed, ha te irányítod. Akkor jutsz be az életbe, ha átengered neki a kormánykereket. Ha nem Jézus a királyod, akkor egy félelmetes királyságnak a tagja vagy. Akkor ott van az életedben megbújva a sátán, és ravaszul manipulál, irányít. Nem jó, hogyha az ő királysága alatt vagyunk. Nem jó, amikor csak a saját szívedre hallgatsz, a szíved az romlott. Ugye a Biblia azt írja a szívről, hogy családabb a szív mindennél, ki tudná kiismerni. Úgyhogy a saját család szívedre ne hallgass, az igére hallgass. Az igére, az nem csal meg. Aztán ott vannak a királyt dicsérő tanítványok. Tanítványok serege dicséri Istent. Ebben a királyságban azok, akik Jézus királyságára igen mondtak, és megtapasztalták, hogy micsoda az a békesség, amit az Úr ad. Milyen drága az a kegyelem, amit kaptam a bűneimre. Azok dicsérik Istent, és csak azok tudják dicsérni. Azoknak a szájából, a szívéből soha nem jön Jézus dicsérő mondat, ének, ima soha nem jön, akik nem tapasztalták meg, mit jelent kegyelmet kapni. Mit jelent azt, hogy megbocsátattak bűneim az ő nevéért? Vajon te tudod-e? Ott vagy ebben a tanítványi seregben, akik Jézus Krisztus dicsérik. És megjelenik ebben a történetben, megjelennek a királyság ellenségei, és itt két kis nyilat tudunk húzni, mert megvannak a titkos ellenségei ennek a királyságnak, és megvannak a nyílt ellenségei. Direkt a 9. verstől olvastam ebben a János 12-ben, és ott van, hogy a főpapok ugye hoznak egy határozatot, hogy Jézust megöljük. De hoznak egy második határozatot is, a János evangéliumában a Lázár feltámasztása utáni fejezet a virágvasárnapi történet. és hoznak egy határozatot, hogy Lázárt is megöljük. Megvannak a nyílt ellenségek, és megvannak a titkos ellenségek. Megvannak azok a sátáni döntések a hívő ember életen mögött, hogy el akar pusztítani. A hívő ember élete az zavarja a sátán felségvizeit. Az bosszantja az ördögöt és eszközeit. Ezért van az, hogy nagyon sokan gyűlölik a hívő embereket. A sátántól való érzelem ez a szívükben. És mindig megvannak azok, akik nyíltan támadnak Krisztus ellen és a tanítványok ellen, és megvannak azok, akik titkosan. Megvannak azok, akik mosolyognak, megölelnek, Júdás csókot adnak, emlékeztek a kifejezésre. Te kaptál már Júdás csókot. Mert tudtad, hogy az illető a legszebben megfolytan egy kanál vízbe. De találkoztál vele, és egy kis tündibündiként még meg is ölelgetett, puszit adott. Na ez a Júdás csók. Nem szívből jött. Ezt mutatta kifelé. Más volt belül. Jézus Krisztus királyságának megvannak az ellenségei, és nem csak Jézus Krisztust a királyt gyűlölik, hanem azokat is, akik már ennek a királyságnak tagjai lettek. A hívő ember ugyanazt a gyűlöletet kapja a sátántól, amit Jézus kapott és kap az ördögtől és embereitől. Nehogy oda tartozzunk. És a szereplők között végezetül János apostol odaírja, hogy ott vannak az értetlen tanítványok is. Különös ez, hogy Isten igéje körül, Isten igéje mellett, a királysága mellett mindig van egy kis csapat tanítványok, akik bár tanítványok olyan értetlenül bámulnak. És leírja János, hogy hát tanítványai ezt először nem értették, ezt a virágvasárnapon. Hogy is van ez? Miért van ez? Miért mondanak ilyeneket, hogy áldott, aki jön az Úr nevébe, meg Szamárcsikó, meg mi, ugye Zakariás 9-ben meg van jövendőlve, hogy majd a király Szamárcsikó hátán bevonul Jeruzsálembe, tehát ez egy beteljesedett profécia volt, és leírja János, hogy tanítványai először ezeket nem értették. Később, Jézus feltámadás után, aha, leesett nekik a tantusz. Ez volt az. Hát az is beteljesedett. Hogy csak az történt az Úr Jézussal, ami meg volt jövendőlve róla. Ami meg volt írva, minden beteljesedett. És az értetlen tanítványokhoz hadd mondjak még egy gondolatot, nem baj, ha nem értünk mindent. Én sem értek mindent, testvérek. Vannak igék, amik kinyílnak, és vannak igék, amik lehet, hogy majd 20 év múlva fognak kinyílni én előttem is. Az engedelmességet nem kell megelőzni feltétlenül az értés. Az a szándék kell, hogy megelőzze, hogy Uram, akarok neked engedni. Uram, akarom a te királyságodat. A szívedben ez a szándék, ez az indulat legyen meg, hogy Jézus királyságát akard. Jézust akard, ha nem is érted néha, hogy mit tesz veled, és miért teszi. Nem érted, miért visz keresztül szenvedéseken, mélységen. És lehet, hogy majd később fogjuk megérteni, vagy a mennyben, de akarj ebben a királyságban lenni. Akard Jézust királynak, és akarjál neki szót fogadni, akkor is, ha nem érted miért. Mert a javadra válik. Ezen van áldás. Azon a szótfogadáson, azon az engedelmességen, ami még nem az megértésen alapul, hanem csak azon a bizalmon, hogy nem tudom miért, de Jézus ezt akarja, szót fogadok, ezen van áldás. Tudunk-e így szót fogadni? Akarunk-e így szót fogadni? És a szereplők közötte hol vagy, testvér? Hol vagy ott a király mellett, az ünneplő tömegben elbújva, kétkedve, csodálkozva, felháborodva, mint a farizeusok, a másik evangéliumok leírják, hogy még rá is szólnak Jézus, hogy nem hallod, mit mondanak? Állítsd le ezt a dicsőítést. És ugye másik evangéliumban leírja az evangélist, hogy Jézus elmondja a farizeusoknak, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ma is vannak, akiket zavar Jézus dicsérete. Zavar az evangélium hirdetése. Meg ki tudnának kelni a lelkükből robbanni, hogy a másik ember miért hirdeti Jézust, miért dicséri Istent. Mi hol vagyunk? A szereplők között. A nyílt ellenségek között, a titkos ellenségek között, vagy a királyt dicsérő tanítványok között, vagy a sok mindent nem értő, de mégis a tanítványok között. Hova sorolod magad? És Jézus Krisztus ma is király. Itt járt a földön, emberi testben, de feltámadt a halálból. Visszaült az Atya jobbjára. Örökkévaló Istenként uralkodik. Ott ül az Atya jobbján, üdvözíti a benne hívőket. Meghallgatja az imádságot. Megszabadítja a hozzá menekülőket. Az ő királysága létezik, és ma is lehet ehhez csatlakozni. Akarsz-e élni ennek a királyságnak oltalmában, védelmében? Akarod, hogy tied legyen a tanítványok kiváltsága, az Isten általi vezetetés egyedülálló páratlansága, és sok mindent lehetne még mondani. Az igén való táplálkozás, a békességben való élet. Járni azon az úton, amely az élet útja, amely az életbe visz. Akarod ezt? Ez a király hatalmasat szolgált neked, és érted. Te választasd ezt a királyságot. Mennyei állampolgár legyél. Oda tartozz, ahova az Isten. Az ő királyságába, az ő uralma alá. Akarod-e? Ma is egy történettel zárom, és utána néztem, képzeljétek el, hogy két különböző kultúrában is, két különböző nyelvben is. Van egy nagyon-nagyon hasonló történet, és régi történet persze, és mind a két nyelvben van ugyanebből a történetből eredő, és a nyelvükben meghonosodott kifejezés. A kínai nyelvben van egy olyan kifejezés, amit úgy lehet lefordítani, hogy vállalta a muzsikát, vagy nem vállalta a muzsikát, ugye, hogy vállalni valamiért a felelősséget, és az angol nyelvben is van egy ilyen, hogy szembenézni a zenével. És ugyan ezt jelenti, hogy valaminek felvállalni a következményét. És képzeljétek el, hogy mind a két népnek van egy ilyen nagyon ősi története, hogy valamikor régen, ugye Kínából a császárnak a zenekarában, és a brit hajdani nagy birodalom királyi zenekarában volt egy-egy ember, aki hát nem tudott játszani a fuvoláján, de a kis hatalmával, meg protekciójával elérte, hogy hát az ő azért hadd legyen ott a zenekarba, majd ő imitálja. És hát megengedte neki ugye az angol karmester, hogy hát nem tudjuk kitenni, befolyásos, jó, legyen ott. És ott volt valamelyik sorba, amikor volt koncert, akkor szépen odaemelte a fuvoláját, csücsörített, játszotta zújjaival a fuvolán, de nem szólaltatta meg a hangszert, a kottát sem ismerte, fogalma nem volt a zenéről. Aztán az angol történetet mondanám, de nagyon hasonló egyébként a kínai is, és a király új karmestert nevezett ki. És ez az új karmester azt mondta, hogy szeretné az összes zenészt egyenként meghallgatni, ki hol tart a tudásában, és akik nem felelnek meg az ő igényeinek, azokat el fogja bocsátani. Hát el tudjátok képzelni, hogy a főhősünk az mennyire odáig volt, hogy hát mi lesz itt engem, meg akarnak hallgatni. Ha egyenként kell játszani, ugye elég hamar kiderül, hogy ki nem tud a hangszeren játszani, és betegnek tetette magát, kiküldött a király egy orvost hozzá, aki megállapított, hogy semmi baja, és el kellett jönnie a karmesterhez a király parancsára, és ott kiderült ugye a turpisság. Minden színjáték volt, évekig a zenekarban. És innen jön a kifejezés, hogy nem nézett szembe a zenével. Drága testvérek, amikor virágvasárnap van, és Jézus királyságáról szól az igehirdetés, akkor szembesülünk avval, hogy mi milyen keresztjének vagyunk. Isten zenekarában, a népegyházakban tel is tele vannak ilyen szimulánsokkal, akik úgy csinálnak, mint a többi keresztjén. eljönnek az alkalomra. Azt mondja a lelkész, hogy imádkozunk, összekulcsolja sokan a kezét, lehagyja a fejét, de tényleg hangzik a szívünkből imádság. Amikor az igéről van szó, akkor engedjük, hogy az hatalommal érintsen. Engedjük, hogy az igének hatalma legyen felettünk, és kigyomláljon, tisztítson. Engedjük, hogy Jézus Krisztus királyságában minden megvalósuljon bennünk, amit ez a királyság akar. Vagy csak fölvettük a keresztény mászt. És az a viselkedés, a kifejezések, ahogy mi egy gyülekezetben forgolódunk, az igazából csak egy szimulálás. El fog jönni majd az utolsó nap mindegyikünk életében, amikor odaállunk az utolsó napon a trón elé, az ítélet napján. És ott már nem lehet kibújni, hogy nem is tudtam játszani a fuvolán. Vállaljuk-e ennek a királyságnak az üzenetét? Akarjuk-e ezt a királyságot? Kell-e nekünk Jézus? De úgy, ahogy ő akarja. Nem úgy, ahogy én akarom leszelektálni a tanítást, mely igék tetszenek, mely igék nem tetszenek. Találkoztam már ilyen emberrel, aki így szelekt. Ami nem tetszik neki a Bibliából, az úgy veszi, hogy az nincs is. Avval nem törődik. Ugye ott nem akar szót fogadni. Nekünk kell-e ez a királyság? Te szembenézel-e a zenével? Szembenézel-e a virágvasárnap üzenetével? A nagy király jön. Hozsánna, hozsánna. És áldott, aki jön az Úr nevében. Jézus jött az Úr nevében. Érted hozzád? Kell-e ő neked? Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked a virágvasárnapot minden üzenetével. Köszönjük, Urunk, hogy ez az ünnep sok kérdés, nekünk feszítés. Ma erre nekünk felelnünk kell. Bocsásd meg, hogy olyan a szívünk sokszor, hogy vágynánk kibújni azok elől a kérdések elől, amit az ige hirdetések feltesznek, amit igazából te teszel föl, a nagy király. Könyörülj rajtunk, amikor elbújunk a tömegben. Könyörülj rajtunk, amikor nem vállaljuk a döntéseinket. Könyörülj rajtunk, amikor tudunk csúsztatni a saját életünkben is. Amikor nem vállaljuk fel az igét, amikor a szívünk konok módon nem akar engedelmeskedni neked. Légy irgalmas, Úr Jézus, hogy ilyen gyarlók vagyunk. A csípőből csak ez jön, hogy a te királyságod ellenségei vagyunk. Urunk, szeretnénk kiáltani, hogy vágyunk a te királyságot polgárai lenni. Oda tartozni, ahol te vagy a király. Meghozni a szívbeli döntést, hozzátérni a megtérésben, odaborulni lélekben eléd, és átadni neked az életünk kormányát, hogy te vezesd a mi életünket. Vágyunk arra a békességre, bűneink bocsánatára, amit csak te tudsz megadni. És Urunk, aki még közülünk, aki a mai igét hallja, hallotta, nem a tied, érleld meg benne ezt a döntést, ezt az imát, hogy elmondja ezt ma neked, hogy vágyik a békességedre, vágyik arra a nyugalomra és kegyelemre, amit csak a te királyságodban nálad találhat meg. És köszönjük, Urunk, hogy a te igád az kedves és könnyű, hogy te hozzá tartozni nem megterhelő, Jézus tanítványának lenni, Isten gyermekévé válni, nem csüggesztő, nem nyomasztó, hanem csodálatos dolog. Áldott légy, hogy ezt kínálod mindazoknak, akik hozzád menekülnek a bűnből, az elveszettségből, a megkötözöttségeikből, a békétlenségükből. Köszönjük, Urunk, hogy aki te hozzád jön, te azt semmiképpen ki nem veted magadtól. Áldott légy a szeretetedért, a befogadásodért, azért a szolgálatért, amit olyan hatalmasan elvégeztél, érettünk, a váltságért. Kifizetted a véreddel mi életünk árát. Föláldoztad magadat, hogy mi a tiéd lehessünk. Hát, hogy lenyűgözze mindenki szívét ez a hatalmas szeretet. Jöjj, Urunk, légy a mi királyunk, és valósuljanak meg életünkben a te királyságod drága tanításai, és a te királyságod mértéke. Adj vigasztalást a gyászoló szívűeknek, és gyógyíts meg a betegjeinket. Emeld fel a mélyből a szenvedőket. Erősítsd meg a gyengéket. Légy ereje az erőtleneknek. A csüggedőket te emeld fel a mélyből. A kételkedőknek te adj élő hitet. Munkálkodj bennünk. A te nevedért, Urunk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve, imáját, döntését vigye oda az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugosztlak titeket. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Isten áldjon meg bennünket, legyen mindannyiunk őriző pásztora az Úr. Testvérek, a záró énekünk a 331-es dicséret 4. verse, majd a himnuszt is elénekeljük a kivonulás előtt. 331-es énekünk 4. versét énekeljük tehát, majd a himnuszt a kivonulás előtt. 331-es ének 4. verse így kezdődik. Ó édes Jézus, atyádnak szent fia! Thank you. áldás békességet.